Kreatív probléma megoldó technikák.
Emlékeznek még arra a vizsgálatra, amelyben 1000 ember IQ-járól készült felmérés, és megállapíthattuk, hogy a legintelligensebb és a legkevésbé intelligens emberek intelligencia szintje között csupán 2,5-szeres a különbség. Megbeszéltük a kérdést a jövedelmek szempontjából, és láttuk, hogy aki évi 500 000 dollárt keres, nem 10-szer okosabb annál, aki csak évi 25 000-et hoz össze. Ez a téma évekig foglalkoztatott, és e tárgykörben tanfolyamokat is vezettem, mint egy 500 jelentősebb vállalat menedzserei és vezetői részvételével. Sok érdekes következtetésre jutottam az intelligenciával és az IQ-val kapcsolatban, amelyek közül az első, amelyet át szeretnék adni önöknek, a következő. Az intelligencia bizonyos cselekvésmódszer. Az intelligencia fokmérője nem az IQ, nem az egyetemi végzettség és nem a családi háttér, nem a kapcsolatok, a felkészültség vagy hasonlók, hiszen nagyon sok rendkívül intelligens embernek nincs megélhetése. Sok több egyetemi diplomával is rendelkező ember állástalan. Ugyanakkor sok középiskolát sem végzett ember vezet jelentős vállalatokat. Minthogy az intelligencia bizonyos cselekvési mód. Azt tapasztaltam, hogy aki megfigyeli az intelligens emberek magatartását, intelligens embereken én olyanokat értek, akik el tudják érni, amit akarnak. És úgy tesz, úgy használja az eszét, mint ahogyan ők használják. Ugyanolyan intelligencia szinten fog tevékenykedni, amelyen azok érik el eredményeiket tekintet nélkül a megfigyelő IQ-jára vagy másra. Alapgondolatunk tehát a következő. Az intelligencia cselekvési mód. Más szóval, amennyiben valaki intelligensen jár el, akkor intelligens. Ha valaki nem jár el intelligensen, akkor nem intelligens. Tekintet nélkül arra, hogy mennyire okos, vagy milyen képzettséggel rendelkezik. Ennek figyelembevételével néhány évvel ezelőtt kutatásokat folytattam a zsenialitás miben létével kapcsolatban. Melyek tehát a zseni ellenvonásai? Mi jellemzi azokat az embereket, akiknek a közvélemény szerint különlegesen magas az intelligencia szintjük, akiknek IQ-ja 140 felett van, és elérheti a 150, 160, 170-et, sőt, többet is. És rájöttem, hogy a zsenialitásnak 4 nyitja van, és mind a 4 elsajátítható magatartásból ered. Ha valaki elsajátítja őket, olyan intelligencia szinten lesz képes működni, amely a kétszerese a jelenleginek. Mi a zsenialitás 4 kulcsa? Az első kulcs a zsenialitáshoz a világosság. A tisztánlátás egyszerűen elengedhetetlen. Tény, hogy újra és újra találkozom tehetséges emberekkel, akik azért nem sikeresek, mert nem tudják, mit akarnak, nem döntik el, hova akarnak jutni. A céljaik ködösek, ítéleteik bizonytalanok, a döntéseik és válaszaik kapkodóak, miközben a sikeres emberek mind félelmetesen tisztán látnak. Képzeljék el, hogy van egy kamerájuk, és ha minden egyes alkalommal úgy állítják be a kamerát, hogy a fókuszban tökéletesen tisztán látható a célpont, helyesen járnak el. Ez azt jelenti, hogy ha bárki megkérdi önöktől, mi a céljuk, vagy ha önök gondolkoznak rajta, azonnal tudjanak határozott választ adni. Ezért javaslom, hogy írják le, mi az. Írják le pontosan, szabjanak határidőt, mérjék fel szigorúan, határozzák meg közelebbről. Eleven és színes nyelven fejtsék ki, mert minél világosabbak a céljaik, annál élesebb lesz elméjük, és annál bizonyosabban érik el azokat. A másik dolog, amit tisztán kell látniuk, hogy mik a problémáik, fel kell ismerniük az akadályokat, amelyek önök és céljaik között állnak, és tisztázniuk kell, melyek a nagy akadályok és melyek a kisebbek. Kristálytisztán kell látniuk. Például mi a helyzet az orvostudományban? A kórházban át kell mennie a betegnek egy sorvizsgálaton ahhoz, hogy meghatározhassák a betegség miben létét és azt, hogy mi okozza. És minél jobban tisztázzák a problémát, annál könnyebb lesz a megoldás. Azok az emberek, akik sikertelenek és boldogtalanok manapság, nem feltétlenül unintelligensek vagy tehetségtelenek, csak határozatlanok céljaikat illetően, és nem látják tisztán a problémáikat sem. Harmadszor pedig, ami minden egyébnél fontosabb, az a végeredmény. Ez rendkívül sok fejtörést követel. Jóval többet, mint az első 2. Mi az eredmény, amire vágynak? Hova akarnak eljutni ennek a folyamatnak a végén? Más szóval, mi lesz fáradozásuk gyümölcse? Milyennek fogják érezni? Ne csak a cél elérésének folyamatát vizsgálják, hanem azt is, ami utána következik. Az eredmény fókuszba állítása gyakran előbbre való a célokra való összpontosításnál is. Mert ha hiszik, ha nem, a célok néha rosszak. Előfordul, hogy a problémák nem az igazi problémák, de ha tudják, hogy mi lesz az eredmény, ha tudják, hogy mi az, amire vágynak, például, ha tudják, hogy egy 200 négyzetméteres házat akarnak, amely modern, felszerelve minden kényelemmel, ahol lesz dolgozószobájuk, lesz nappali, meg gyerekszoba, és így tovább. Ha ez az eredmény az, amire vágynak, akkor a környék, ahol élnek, a feltételek, amelyekhez a házvásárlás kötődik, a kölcsön, a kamat, az adó, mind csupán másodlagosak, mert csupán a végeredmény fontos. A második kulcs ahhoz, hogy zseniként működjenek, a koncentrálás. Az összpontosítás. Minden zseninek, minden átlagon felül intelligens embernek van képessége ahhoz, hogy 100%-osan koncentráljon egy időben egyetlen dologra, és pedig arra, ami a legfontosabb neki. Viszont az átlagember, akinek átlagosak a képességei, mindig megkísérel több dolgot csinálni egyszerre. Egy sereg különböző dolog köti le a figyelmét, és minthogy nem képes egyetlen pontra összpontosítani az erejét, mint aki öklével ide-oda csapkod, egyetlen problémát sem tud igazán megoldani. A koncentrálás tudománya, amiről az időbeosztással kapcsolatban beszéltünk már, abban áll, hogy listát készítünk a céljainkról. Számba veszünk minden problémát, ami az utunkban áll. Kiválasztunk egyet-kettőt, amelyek a legfontosabbak. Nekilátunk az első számúnak, és célra törően addig foglalkozunk vele, amíg meg nem oldottuk. Abszolút zseniális módszer, mert a koncentrált szellemi erő olyan, mint egy lézersugár. Minél jobban koncentrálunk, minél inkább összpontosítjuk a figyelmünket, mint egy sugarat, egyetlen probléma megoldására, annál biztosabb az akadály megsemmisítése, és mi mehetünk tovább a cél felé. A zsenialitás harmadik elsajátítható jellemzője a nyitottság gondolatok befogadására. Azok az emberek, akik átlagon felül intelligensek, mind hajlamosak a nyitottságra, hajlandóak fontolóra venni egy-egy dolog seregnyi különböző megközelítését. Képesek arra is, hogy visszavonuljanak, szívesen és sokat szoktak kérdezni. Olyan kérdéseket tesznek fel, hogy miért, vagy éppen olyat, hogy miért ne, vagy azt a kérdést, hogy mi lenne a megoldás. Itt van ez a probléma, mik a feltevéseink. Lehetséges, hogy rosszul következtettünk? Lehet, hogy rosszul ítéltük meg a helyzetet. Tudják, hogy a legtöbb kudarc rossz következtetésekben gyökeredzik. Tehát írjuk feltételezések. Mik tehát a feltevéseink? Tudják, valahányszor meghívnak szakértőnek nagyvállalatokhoz, vagy akár kisvállalatokhoz, mert bajok vannak a piaccal kapcsolatban, mindig kiderül, hogy a feltevéseik rosszak. Hibásan következtettek a termékekkel, az árakkal, a vevőkkel, a szállítással, a konkurenciával kapcsolatban. Mik tehát a követelmények? Legyünk széles látókörűek, mérlegeljük minden esetben a probléma megoldásának különböző módjait, bármi legyen is az. Egy másik kérdés, amit fel kell még tennünk, mi más lehet a probléma? Mi azt hiszük, ez a probléma, mi van akkor, ha valami más a probléma, és nem is az, amit mi annak látunk. Tehát legyünk nyitottak, legyünk rugalmasak, legyünk készek arra, hogy megvizsgáljuk a különböző megközelítési módokat. A zsenialitás negyedik jellemzője, bármilyen meglepően hangzik is, a szigorú módszeresség. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy átgondolt szisztematikus rendszeresség, vagy ha úgy tetszik, szisztematikus módszer a problémák megoldására. A zseni nem meggondolatlan hebehúrja. És végül, ha a zseni nagyon gyakran az összpontosítási folyamat eredményeképpen kipróbált egy sor szisztematikus módszert, képes arra, hogy egyszerűen kivesse agyából a problémát. Aztán egy bizonyos ponton a tudat feletti adja meg neki a keresett választ. De ezt megelőzően rendszeresen végig kell gondolnia a megoldás különböző módjait. A legtöbb ember nem így csinálja. Egész egyszerűen rávetik magukat a problémára olyan módon, ahogy a csaholó kutya az elhaladó autó után szalad, és aztán wow, szeretné marcangolni. Vagy úgy veti rá magát a feladatra, mint ahogy egy kölyök kutya egy régi paplanra belekap és darabokra tépi. Az intelligens ember viszont minden problémát logikusan, szisztematikusan közelít meg. Beszéljünk most a kreatív gondolkodás három olyan módszeréről, amelyet úgy használhatnak, mint valamilyen sugárrombolót, amelynek segítségével meg tudják oldani a problémák 90-95%-át, és megsemmisíthetnek minden akadályt, elháríthatnak minden olyat, ami az útjukban áll. Az első módszert úgy nevezem, hogy ötletroham. Az ötletroham igen egyszerű technika. Sok-sok évvel ezelőtt alakították ki. Művelhető egyedül, vagy mások közreműködésével. Több ember tett sikeressé és gazdaggá e technika alkalmazása, mint az összes többi ismert technika. Én magam is évek óta alkalmazom, és egész egyszerűen lenyűgöző az, amilyen gyorsan képes az ember a segítségével remekül megoldani a legnehezebb problémát is. Az ötletrohamot gyakran nevezik 20 ötletmódszernek is. Az egyetlen kellék, ami szükséges a 20 ötletmódszer használatához, mindössze egy darab papír, egy toll és a fegyelem. Miért nem alkalmazzák többen és gyakrabban ezt a módszert? Ad egy, mert nem ismerik. Ad kettő, mert nem elég fegyelmezettek. Pedig ha szisztematikus alapon alkalmaznák, meglepő eredményeket érnének el már az első alkalommal is. A 20 ötletmódszer lényege a következő. Vegyünk egy papírlapot, a legokosabb, ha reggel, amikor még friss a fejünk, és írjuk fel fő célunkat, vagy feladatunkat a lapnak a tetejére, mégpedig kérdés formájában. Mondjuk azt, hogy önök a jövedelmüket 30 000-ről 45 000-re akarják növelni a következő 12 hónap alatt. Tehát akkor felírják a kérdést a lap tetejére. Mit kell tennem azért, hogy 45 000 dollárt keressek 12 hónap múltán? Vagy vegyünk egy időgazdálkodási kérdést. Mit tehetek azért, hogy 2 órával több időt fordíthassak produktív munkára minden nap? Vagy lehet egészségügyi kérdés is. Mit tegyek, hogy lefogyjak 2,5 kilót 1 hónap alatt, azaz visszanyerjem ideális súlyomat? Leírják ezt a lap tetejére kérdés formájában, és aztán kényszerítik magukat, hogy adjanak 20 különböző választ. Egyszerűen kényszerítik magukat 20 különböző válasz fogalmazására. Az első 4-5 válasz, amit ki tudnak sütni, meglehetősen könnyen születik. A következő 4-5 már valamivel nehezebb, és az utolsó 10-zel már valósággal vért kell izzadniuk. Ugyanis az elméjük, amennyiben nem módszeresen használják, csak nagyon lassan tud megfelelni ennek a követelménynek. Akár valamilyen eltunyult izom nehezen fogható munkára. És a válaszok nagyon-nagyon lassan születnek, de egy hét elteltével, egy hónap, negyed év múlva akár fél napig is ontja az ötleteket. Tehát írják fel a kérdést a lap tetejére, süssenek ki 20 választ, és mindezek után válasszák ki a legjobbat, és használják fel azonnal. Ilyen egyszerű. Hogyha ezt teszik, önök is el fognak ámulni azon, hogy milyen hatásos ez a technika. Olyan ötletek fognak előbukkanni az agyukból, hogy maguk is teljesen meglepődnek, olyan gondolatok jelennek meg a papíron, amelyekről sosem hitték volna, hogy kipattannak az agyukból. Ezt a feladatot már feladtam több tanfolyamon vezetőállású tisztviselőknek, és gyakran hallottam tőlük, hogy néha a 20. válasz az, ami megéri a többi 19-el való bajlódást. Ezek a vezetők odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy megéri a fáradtságot a 20 válasz, mert néha a 20. válasz az, amelyet már egy fél éve keresnek. Amennyiben tetszik ez a gyakorlat, vegyenek elő papírt, és lássanak hozzá azonnal miért. Azért, mert így bevésődik a tudatalattiba és a tudatfelettibe, hogy komolyan veszik a 20 ötlet módszert. Amennyiben megteszik ezt heti 5 napon át, minden reggel, mielőtt munkába indulnának, és naponta kitöltik a megkívánt 20 választ, tehát minden reggel még indulás előtt, és ezt folytatják évente 50 héten át, leszámítva 2 hetet a nyári szabadságra, valamint a hétvégeket, amikor pihenniük kell, akkor körülbelül évi 5000 ötlet birtokába jutnak. Amennyiben csak egy ötlet hasznosítható naponta, akkor a napi egy ötletet beszorzom a heti 5-tel, és... Igen, évi 50-nel, és akkor az egyenlő 250 ötlettel évente. Amit mind felhasználhatnak az életükben. Egy olyan világban, ahol az átlagembernek egy épkézláb ötlete sincs. Nem gondolják, hogy ha ezt szisztematikus alapon teszik, eredményesebbek lesznek? Hogy a kreatív gondolkodás módszere előrehaladást biztosít? Hogy változást és sikert hoz életükbe? Tehát én azt mondom, hogy gyakorolják naponta ezt a módszert, bár őszintén szólva én személy szerint csupán 3 napi turnusokban végzem el a gyakorlatot, és ennek az az oka, hogy a 3. naptól kezdve már túlságosan sok ötletem gyűlik össze, és nem marad elég időm a nap folyamán valamennyi felhasználására. Annak ellenére, hogy jó ötletek, egészséges ötletek, praktikus ötletek és sok esetben a tudatfeletti elme megoldásai szinte elárasztják a papírt. Vannak köztük olyanok, amelyek megérnek néha 100 dollárt, néha 1000 dollárt, de vannak olyan ötleteim is, amelyek 10 000-eket, sőt 100 000-eket hoznak. Én, mint szaktanácsadó dolgozom, és időnként a munkám során ennek a módszernek alkalmazásával olyan ötletem támad, amely az érintett vállalat számára 100 000-eket jelent, mert a rengeteg tényező ismeretében a megoldás egy pillanatban hirtelen kikristályosodik, és ahogy a vaku fénye megvilágítja a kép legkisebb részletét is, egyszer csak világosság támad a tudatfelettiben, és bang, megszületik a nagy ötlet. Ezért ajánlom, hogy még ma kezdjék el gyakorolni a módszert. Írjanak le bármely célt, bármely problémát, bármely akadályt, írják le kérdés formájában, próbálják ki már is, és meg fognak lepődni, milyen hatásos módszer ez. A sok hallgatóm jött már vissza hozzám, emberek százai a tanfolyamaimról, bizonyítva, hogy ez a technika megváltoztatta pályájukat, üzleti eredményeiket, egész családi életüket, megváltozott az életük sok-sok szempontból tőle. Ezek után szeretném megtanítani önöket a második módszerre, amelyet egyénileg is használhatnak és csoportosan is. Alkalmazhatják, mint csoportok problémáinak megoldására alkalmas módszert. A rendszerességen alapul egyik részét a Harvard Egyetemen fejlesztették ki. A másik részét egy sor hivatásos kreatív gondolkodó dolgozta ki, és az egészet én olvasztottam egybe egyetlen módszerré. Ez a módszer egyszerűen lenyűgöző, olyan, mintha ágyúval tüzelnénk a papírra. Nem volt még olyan probléma, amit ne lehetett volna megoldani a segítségével. Ez a módszer 9 lépésből áll. Az első számú lépés. A kiindulási pont a bizakodó várakozás. A bizakodó várakozás ugyanis szabaddá teszi a szellemet, pihenteti az agyat. Működésbe hozza a tudatfelettit. És ráhangolja önöket arra, hogy egy problémát vagy nehézséget magasabb szinten oldjanak meg. A bizakodó várakozást könnyű előidézni, feltételezi a logikus megoldást. Valahányszor valamilyen nehézséggel kerülünk szembe, tudnunk kell, hogy van logikus, használható megoldás. Ilyenkor mondjuk azt, tudom, van erre logikus, használható megoldás, nincs semmi probléma. Vagy ahogyan az ausztrálok mondják, nem kell félni, haver. Mondják maguknak ezt, nem kell félni, haver, nincs probléma, kell lenni egy használható megoldásnak. Ez a bizakodó várakozás minden esetben megindítja a kreatív gondolkodást és sokkal hatékonyabbá teszi az elmét. Második számú lépés. Annak érdekében, hogy magatartása minél derülátóbb legyen, használjon pozitív kifejezéseket. Beszéljen pozitív nyelven. Mit akarok mondani ezzel? Vannak bizonyos szavak, mind az angol nyelvben, mind a többi nyelvben, amelyek növelik vagy csökkentik a vérnyomást, aggodalmassá, félénké teszik az embert, vagy boldoggá, vidámmá, tehát a szóhasználat rendkívül fontos. A megfelelő szavak használata nagy jelentőségű, például itt van a probléma szó negatív töltésű. Negatív vonzatai vannak, kimondásakor stressz, félelem, feszültség fogja el az embert, tulajdonképpen beszűkíti az ember elméjét. Használjuk helyette a helyzet szót. A helyzet kifejezés ugyanis semleges szó. Lehet pozitív is, meg negatív is. A probléma szóban benne van, hogy baj fenyeget a helyzettel, azonban csak foglalkozni kell. Írják, a probléma szóhoz a harc, a kudarc, a kár, a csalódás fogalma társul. A helyzettel viszont egyszerűen csak számolni kell. Tehát a dolgokat úgy kell leírnunk, mint helyzetet. Ma érdekes helyzettel kerültem szembe. Ellopták a kocsimat. Na hát, ez igazán érdekes helyzet. A házunk leégett. Na hát, ez valóban érdekes helyzet. Ilyen módon kényszeríti az agyát, hogy felülkerekedjék a helyzeten, ahelyett, hogy letörne. Egy másik fontos szavunk a kihívás. Nagyon sok vállalat és nagyon sok ember használja most ezt a szót, kizárólag azért, mert pozitív töltésű. Egy kihívás olyasmi, amihez fel kell nőnünk. A kihívás valamilyen pozitív dolog, amit tettekre mozgósít. Tehát probléma helyett mondjunk inkább kihívást. Érdekes kihívással kerültünk szembe, ez az idei év legnagyobb kihívása. Vagy érdekes kihívással kell szembenéznünk az idén, vagy az idén egy nagy kihívásra kell válaszolnunk. Egy probléma ugyanis, amit kihívásként fogunk fel, mozgósítja az ember képzelő erejét, tettekre sarkal, felébreszti a versenyszellemet, és már is előtérbe kerül a lehetőség szó. A lehetőség szó rendkívül pozitív töltésű. Olyan szó, amely előnyöket hordoz magában a számunkra. Tudományos kutatásaink érdekessége, hogy egyértelműen igazolják, a kudarcok és nehézségek mélyén, minden probléma terén, minden helyzetben és kihívásban ott szunnyad egy rejtett lehetőség. Valami, amiből tanulhatunk, ami a hasznunkra lehet, valami előny, valami, amit nyerhetünk. Van valami, amit felszínre hoz, mert a behelyettesítés törvénye szerint, amennyiben minden egyes nehéz helyzetben a lehetőséget kutatjuk, nem tudunk ugyanakkor olyasmire gondolni, ami stresszt okoz, vagy félelmet kelt bennünk. Nem tudjuk problémának tekinteni azt, amiben lehetőséget látunk. Az egyik gondolatmenet, a pozitív gondolat, kiradírozza a negatív gondolatot. Tehát, ha szemügyre vesszük a sikeres embereket, megállapíthatjuk, hogy a sikeres ember a célt tartja szem előtt, megkeresi a lehetőséget, szembenéz a kihívással, és minden bal sikerben és nehézségben felkutatja a pozitívumot. Amikor a tudatfeletti elméről beszéltünk, elmondtuk, hogy a kudarcok és nehézségek igen gyakran jók arra, hogy helyesbítsük a pályát vagy az irányt, hogy megtaláljuk a jó utat és biztosan célba érjünk. Tehát ahelyett, hogy csalódás fogna el vagy elkeserednénk, lássuk meg a nehézségekben a nagy lehetőséget, vizsgáljuk meg és fordítsuk a hasznunkra. A harmadik számú lépés minden egyes helyzettel vagy kihívással kapcsolatban az, hogy pontosan meghatározzuk, világosan meghatározzuk. Egyébként én magam is ezt a módszert követem. Egyszerűen megfogalmazom a célomat vagy a nehézséget, amivel számolok, és sorra veszem az előbb elmondottakat. Lépésről lépésre kielemzem a lehetőségeket, és a végén mindig rábukkanok a megoldásra. Tehát határozzuk meg méghozzá írásban, vessük papírra, ne felejtsük el írásban. Minden sikeres ember írásban gondolkodik. A sikertelen emberek nem írnak le semmit, és miért nem ír le semmit a sikertelen ember? Azért, mert túlságosan lusta ahhoz, hogy tollat fogjon. Ne felejtsék el a papírt, írják le. Mi az, ami aggaszt jelenleg? Hol van a nehézség? Mi a pontos helyzet? Határozzák meg világosan. Gondoljanak arra, amit már mondtunk, a zsenialitás próbája a tisztánlátás. A kudarcot zavaros és ködös célok szülik. A negyedik lépés. Kérdezzék meg maguktól, mik a kihívás lehetséges okai. Melyek az összes lehetséges okok? A mi türelmetlen társadalmunk erősen hajlamos arra, hogy a kihívás vagy a nehézségek okainak tisztázása nélkül vaktában vonja le a végkövetkeztetést, és egyszerűen azt mondja, csináljuk ezt vagy azt, ahelyett, hogy úgy tennénk, mint az orvos. A jó orvos hátralép és azt mondja, önnek itt fáj, ilyen rendellenességet észlel, ezek a panaszai, a betegsége ilyen tünetekkel jár. De most nézzük meg, mi minden okozhatja, mik a lehetséges okok. Mit és mennyit eszik, mit iszik, milyen az életmódja, miféle stressz hatások érik, és így tovább. Látni fogjuk, hogy a bajok és problémák 50%-a orvosolható már azáltal is, hogy pontosan meghatározzuk. További 25% megoldható, hogyha tisztázzuk a probléma kiváltó okát. Néha, amikor sikerül megállapítanunk az okokat, egyszerűen azt mondjuk, na hát, csak ez az oka. Aztán kiküszöböljük az okot, és már meg is oldottuk a kérdést. Az ötödik lépés akkor szükséges, ha nem hozott megoldást a harmadik és a negyedik lépés. Tehát az ötödik lépésben a kérdés, mi az összes lehetséges megoldás? Mi az összes lehetséges megoldás? És ne csak egy logikus megoldást keressünk. hanem találjuk ki az összeset. Ha túl gyorsan rátalálunk egy megoldásra, és az észszerű megoldásnak látszik, gondoljanak arra, mi lesz, ha nem válik be. Ez esetben mi a teendő? Ahogy a Roger Vokes megfogalmazta, mindig keressük meg a másik logikus helyes választ is. Hogyha már van egy helyes válaszuk, akkor mondják azt, hogy ez helyes megoldásnak tűnik erre a problémára. De mi lenne a második helyes válasz? Nagyon-nagyon jó gyakorlat, mert amennyiben az első megoldás nem válik be, már a kezünkben is van a második megoldás. Tehát a kérdés, mi az összes megoldás? Mi a megoldás, és mi az ellenkezője? Vagy talán ne tegyünk semmit. Mi lenne, ha kétszer ennyit próbálnánk? Mi lenne, ha valami más próbálnánk meg, ha eltérnénk a vonaltól oldalirányban? Ahelyett, hogy itt ásnánk még mélyebbre, nem kellene új helyen ásni? Mi lenne, ha kivonulnánk erről a piacról? Mi lenne, ha lemondanánk erről a feladatról? Ahelyett, hogy megoldást keressünk a munkára vagy feladatra, mi lenne, ha tovább lépnénk, máshová mennénk és újat kezdenénk? Akkor mi lenne a második helyes válasz? És itt kritikus ponthoz értünk. Ettől a ponttól kezdve, még ebben az ötödik lépésben, kizárólag és csupán a megoldásokra kell gondolnunk. Beszéljünk kizárólag a megoldásokról. Mert mi történik az összpontosítás törvénye szerint, a behelyettesítés törvénye szerint, a vonzás és a közlés törvénye szerint? Mi történik? Hát én megmondom, mi történik. A legtöbb ember örökösen csak a problémákról beszél, a problémákra gondol, aggódik miattuk. Élénken elképzeli őket, rettek, hogy súlyosbodnak, és egyre több és több lesz. A behelyettesítés törvénye értelmében, ha csak problémákra gondolunk, akkor a tudatunkon elhatalmasodnak a negatív gondolatok. A vonzás törvénye értelmében a problémákkal való foglalkozás egyre több problémát vonz az életünkbe. És az összefüggések törvénye szerint minél többet beszélünk és gondolkozunk a problémákról, egyre inkább jellemzik majd világunkat. A különbség nyerők és vesztesek között, hősök és antihősök, sikeresek és bukottak között az, hogy a sikeres emberek, a nyertesek mindig a megoldásra tájolódnak. A megoldásra vannak hangolódva, a megoldásokra gondolnak, a megoldásokról beszélnek. Ők mindig ezt a kérdést teszik fel, ez számukra a nagy kérdés. Mit teszünk mostantól kezdve? Mit teszünk mostantól kezdve? Más szóval a sikeres embert mindig a jövő érdekli, mindig a jövő felé fordul. A vesztesek mindig a múlttal törődnek. A vesztes mindig azt akarja tudni, ki volt az oka, kit kell vádolni, ki a felelős, micsoda veszteségek érték. A nyertes ezzel szemben előre néz, azt kérdi, hogyan jutok tovább, mi innen a következő lépés, mit tehetek a megoldásért, hogyan javíthatok a helyzetemen, hogyan hozhatom rendbe, alakíthatom át, hogy módosíthatom, stb. Ha eljutunk idáig, a következő lépés magától adódik. A hatodik lépésben határozni kell. Döntést kell hozniuk. Tény az, hogy bármilyen döntés jobb, mint a semmilyen. 80%-ban megoldható minden probléma, csak dönteni kell tudni ennél a lépésnél. És pontosan akkor, amikor idáig eljutunk. Más szóval, bármilyen nehézség volt is, most van itt az ideje, hogy eldöntse, mi a teendő. A döntésképtelenség, a határozatlanság a legfőbb oka a kudarcnak. A bizonytalan ember nem sikeres az életben. A határozottság fontosabb, mint a helyes döntés. Mert minél több döntést hoz, annál több visszahatás éri, így egyre okosabb lesz, és egyre helyesebbek lesznek a döntései. Az ellenkezője is igaz. Minél kevesebb szer dönt, annál kevesebb a tanulság. És egyre inkább képtelen lesz a döntésre, tehát döntést kell hoznia. A kérdések 80%-ában azonnal, a többivel kapcsolatban pedig egyszerre mondja azt, jól van, nem tudok dönteni, azonnal több információra van szükségem. Szabok egy határidőt, csütörtök délben eldöntöm a kérdést, bármennyi lesz is az információm. Hetedik lépés, de még az előzőekhez hozzá kell fűznöm, hogy a döntés megszabadít a stressztől, a határozatlanság viszont mindig a feszültség forrása. Hetedik lépés, a felelősség kérdése. Ki kell jelölnie egy felelőst? Más szóval fel kell tennie a kérdést, és ez valóban nagy kérdés, ki legyen, aki végrehajtja? Ki az, aki csinálni fogja? Gyakran előfordul, hogy egyesek elvégzik ezt a gyakorlatot, meghozzák a döntést, és már is boldogok, mámorosak az örömtől, a stressz és a nehézségek megszűntek. Aztán mindenki visszatér a munkájához, és amikor két hét múlva megint összeülnek, kiderül, hogy nem történt semmi, mert senkit sem jelöltek ki személy szerint a döntés végrehajtására. Vagyis ki és pontosan mit fog csinálni, és ezzel eljutottunk a nyolcadik ponthoz, tűzzön ki határidőt. Mondja, hogy ez a munka erre és erre a napra legyen készen. Egyezzenek meg, hogy a feladatot melyik napra hajtja végre a felelős. Csütörtök déli 12 óra a határidő, amikor beszámol, és természetesen miután kitűzte a határidőt, jön a 9. lépés, akcióba kell lépni. Tudják, egy érdekes időgazdálkodásról szóló tanulmányban olvastam, hogy a munka 20%-a, a munka első 20%-a rendszerint ugyanannyit ér, mint az utána következő 80%. Ha sínre tudja tenni, azt mondják, a jó lendületes kezdés már is fél siker, és a 10. lépés, hogy ellenőrizze, amit elvár. Ellenőrizze, amit elvár. A sikeres élet egyik legfőbb szabálya. Miután megállapodtak abban, hogy egy munkát el kell végezni, ellenőrizze, tudjon róla, lásson mindent, legyen kapcsolatban a felelőssel. Egy jó barátom szerint a jó vezető ne csak várja, hogy elvégezzék a munkát, hanem várja is el. Hozzon döntést, és ha kijelölt valakit a döntés végrehajtására, tartsa vele a kapcsolatot, mert ha fontos önnek az, hogy a munkát elvégezzék határidőre, akkor nagyon fontos a munka nyomon követése is, tehát ellenőrizze. És most beszéljünk a kreatív gondolkodás utolsó módszeréről, amely használható a házastársukkal együtt, a munkatársaikkal, a barátaikkal, üzlettársaikkal és a leghatékonyabb módszerek egyike. Először Alex Osborne írt róla 1946-ban megjelent könyvében. A címe Használd a képzeleted. A módszer neve ötletbörze. Az ötletbörze szenzációs módszer. Nem fogom felírni a táblára, de részletesen elmondom, mi az, amit tenniük kell, ha nyerni akarnak az ötletbörzén. Először is. Az ötletbörzén résztvevők ideális száma 4-től 7-ig terjed. 4-en alul nem elég hatékony a csoport energiakészlete, heten fölül pedig elvadulnak. A csoport hajlamos lesz a szétesésre, tehát 4-5-6-7 ember üljön össze, összehangolt együttesben. A második lépés az, hogy világosan megfogalmazzuk a kérdést. És minél egyszerűbb és szabatosabb lesz a kérdés, és minél konkrétabb az a válasz, amelyet keresünk, annál sikeresebben működik az ötletbörze. Például ne azt kérdezzék egy kereskedelmi vállalatnál, mit tehetünk azért, hogy több árut adjunk el, mert így a kérdés túl általános, túl ködös. Legyünk pontosabbak, inkább azt kérdezzük, mit kell tennünk azért, hogy 20%-kal több árut adjunk el a következő 3 hónap alatt. Az ilyen szabatos kérdés megindítja az ötletek áradatát. Menjünk tovább. Az ötletbörze harmadik meghatározója az idő. Az ötletbörze legmegfelelőbb időtartama 15 és 45 perc között van. 30 perc az ideális. A leghelyesebb, ha azt mondjuk, ötletbörzét rendezünk arról, hogy mit kell tennünk, ha 20%-kal több árut akarunk eladni a következő negyed évben. Az ötletbörze időtartama 4 óra 15-től 4 óra 45-ig tart. A következő lépés az ötletek létrehozása. Ez a börze kritikus pontja. Ugyanis nem szabad az ötleteket mindjárt születési pillanatában értékelni, mert amint ezt Osborne megállapította, megállítja az ötletek áradását. Hogyha valaki előáll egy ötlettel, és egy másik azonnal rávágja, ez béna ötlet, ez hülyeség, nevetséges, ezt már eddig is próbáltuk. Amint valaki kritizálni kezd, vagy levecsül egy ötletet, mindenki azonnal elhallgat. Aztán csak ülnek ott, és mindenki tétovázik, megszólaljon-e. Ugyanis ha megbírálnak egy ötletet, felszínre tör a gátlás, amelyet Kiki még gyerekkorából hozott magával. A két folyamatot tehát szétválasztjuk, azaz az ötletek értékelése, ez a szekció, és az ötletek létrejötte közé gátat építünk, ez pedig az idő. Bizonyos időnek kell eltelnie a kettő között. Először az ötletek mennyisége a fontos. Tehát egy 30 perces ötletbörzén először is azt mondjuk, lássuk, hány ötletet tudunk kitalálni annak érdekében, hogy 20%-kal több árut tudjunk eladni a piacokon a következő 3 hónap alatt. Utána pedig mondjuk azt, hogy van időnk, nem kell sietni. Ezután a minőség a fontos. Lássuk, mi a vezető szerepe. Az ötletbörzén a vezető... Ne legyen hangadó. A vezető szerepe az ösztönzés. Egy jó üzletember és vezető rendszeresen legalább hetenként egyszer összehívja a munkatársait egy-egy jó kiadós ötletbörzére. Tehát hetenként egyszer, és nem hangadó az ötletbörzén. Lejegyez minden ötletet. Lejegyez minden választ, mert nagyon gyakran előfordul az ötletbörzén, hogy valakinek olyan ötletet támad, amely tudatfeletti megoldás. A tudatfeletti megoldásról bármi kitűnő is, valószínűleg sem maga az a személy, aki kitalálta, sem a hallgatóság nem tudja azonnal, milyen brilliáns ötlet született. De ha önök később értékelik az ötleteket, vagy valaki más belenéz az anyagba, azt mondja, ez az, amit keresünk. Pontosan ez. Tehát hadd mondjam el újra a kreatív gondolkodás egyik alaptételét. Az intelligencia cselekvési mód, és legalább a kétszeresére növelhetik jelenlegi intelligencia szintjüket, ha követik a zsenik példáját. Tisztázzák, hogy mit akarnak. Szigorúan koncentráljanak a céljukra, a problémára, a helyzetre, vagy az óhajtott eredményre. Legyenek nyitottak, rugalmasak, vizsgálják meg a lehetőségeket, és használják a problémák megoldásának most tanult szisztematikus módszereit. Próbálják ki bármelyiket közülük, alkalmazzák őket rendszeres és módszeres alapon, és akkora lesz a siker, hogy az önök legmerészebb várakozását is felülmúlja.
Mindent megkaphat, amit akar, ha elég erősen akarja. Azzá lehet, amivé lenni akar, elérheti legtitkosabb vágyát, megtehet mindent, amit tenni akar, ha egyetlen cél lebeg a szeme előtt, és azt követi. Robert Collier.